Kedves testvérek, ma Józsué könyvének a 10. részéből olvassunk egy szakaszt, egy különleges szakaszt, Józsué könyve 10. részéből. Persze minden szakasz különleges, a Szent Igében üzenetet hordoz mindannyiunk számára. Most a 10. fejezet 6. versétől olvassuk az igét. Küldöttek azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, mondván: ne vondd meg kezeidet a te szolgáidtól, jöjj fel hozzánk hamar, és ments meg minket, és segíts rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak. Felment azért Józsué Gilgálból, ő maga és az egész hadakozó nép vele, és a seregnek minden vitéze. Mondta pedig az Úr Józsuénak: ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki sem áll meg közülük előtted. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjjel ment Gilgálból. És megrettentette őket az Úr Izrael előtt, és megverte őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzte őket a Béthoromba vőlő úton, és vágta őket egészen Azekáig és Makkedáig. Mikor pedig futottak ők Izrael előtt a béthoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullatott rájuk az égből egész Azekáig, és meghaltak. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen oda vetette az Úr az emoreust Izrael fiai elé, ezt mondotta pedig Izrael szemei előtt: állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. És megállt a nap, és veszteg lett a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. Avagy nincs éhez megírva a Jásár könyvében. És megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy az ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Nagyon különös történet ez, és biztosan úgy van, hogy mindenkit megragad az a kérdés, különösen miután a fizikáról olyan sokat tudunk, elemista korunktól kezdve, hogyan lehetséges, hogy ez a hatalmas égi test megáll az égnek a közepén, és világít, bevárja, amíg a nép győzelmet nem arat. És akik ezen mosolyognak, ezen a történeten, azoknak nincs érzékük hívő szívvel a költészethez, és azok Isten üzeneteit, és a teológiához, és Isten üzeneteit eleve egyfajta kétkedéssel és fölényeskedéssel fogadják, és hát nem gondolják végig azt, hogy Isten mindenen keresztül üzen. A nap az egyik fontos tényező, amin keresztül az Úr üzen. A világ teremtésének a pillanatában még nem volt idő, amikor már volt világosság, és már mikor megteremtette a napot, holdat és a többit, akkor fűzte ehhez hozzá azt a gondolatot az Úr, hogy legyenek iránymutatói időknek, napoknak, ünnepeknek ezek az égi testek, és mi tudjuk, hogy ezen kívül is nagyon fontos szerepe van a napnak, nélkülözhetetlen szerepe van, és akkor is van, hogyha nem látjuk, és sötétség borítja a földnek azt a felét, amelyen éppen mi vagyunk, de azt is tudjuk Isten szent igéjéből, sok-sok utalásból, hogy a napnak nagyon komoly üzenete is van a mi számunkra. Jézus arca is úgy ragyogott, mint a nap a megdicsőülés hegyén, aztán a nap, amely jön elő a maga házából, mint egy diadalmas vőlegény, mondja egy másik helyen az ige, a bibliai költészet is fölhasználja a napot annak szemléltetésére, hogy Isten teremtményei között a látható világban ez a fákja, ez a tűzgömb nem egyszerűen fizikai létünkhöz szolgáltat nélkülözhetetlen segítséget, hanem bátorító üzenetet is ad. Ilyen rossz a kedvünk, amikor téli időszakban a nap ritkábban jelenik meg az égen. Rosszul mondtam már is, mert ott jelenik meg, csak felhő takarja el. És milyen szép gondolat ez is, hogy néha nem látják a napot, mondja az ige, bár az égen ragyog, de aztán jön a szél, elhagyja a felhőket, és akkor megint megbizonyosodunk abban, hogy Isten jó tetszéssel tekint ránk, bizakodva, bátorítólag, és eljön a nehéz éjszakák, a nehéz időszakok után ismét a bátorító nappal, világosságával, melegével, életet serkentő hatalmával, Isten akarata szerint. De nézzük ebben a történetben először is az előzményeket, aztán visszatérünk majd ehhez a megtorpanó naphoz. A honfoglalás történeteiről olvasunk Józsué könyvében. Mózes átadta a helyét Józsuénak, aztán a túlsó oldalon, a Jordán keleti oldalán Isten hazahívta, eltemette, eltüntette az emberek szeme elől, nem mehetett át az ígéret földjére, amire oly szomjasan vágyott, csak látta a szemeivel, de az is sokat jelentett. Ilyen kedves Martin Luther King, Éva is szereti őt, Martin Luther King utolsó prédikációja szól erről egy nappal a halála előtt, hogy láttam az ígéret földjét, és bár lehet, hogy nem lépek rá, de mégis hittel előre tekintve láttam Istennek a napját, azt, amit fölhoz az ő népére, és a helyet, ahol boldoggá akarja őket tenni. Igen, Mózes is látta az ígéret földjét, látta a homályban a felkelő napnak a világosságát, de ő nem mehetett át oda, ott maradt azon az oldalon, ahol a gyöngébbeket eltemették, hogy még halálában is legyen az erőtlenekkel, azokkal, akik megtorpannak a végső cél előtt, és szándékaik jók, meg szurkolnak azoknak, akik az ígéreteket birtokolni akarják, de az ő lábuk, hitük, lelkük felmondja a szolgálatot, vagy közelebb van a földhöz, és elég megpillantaniuk a cél közelében a dús legelőket, és már az is elég nekik. Szóval ott maradt ezen az oldalon Mózes, Józsué pedig átment a Jordánon, ott is egy csodát éltek meg, ahogy az Egyiptomból való kijövetelkor a vörös tenger hullámai váltak csodaképpen ketté, hogy megmeneküljenek az üldözők elől a vándorlók, ugyanúgy az ígéret földjére való belépéskor pedig a Jordán állt meg egy rövid időre, addig, amíg át nem kelt a nép a maga motyójával, tyúkketreceivel, kutyával, macskával, ahogy vonult ez a sereg, mert nem diadalmas hadak vonultak csörömpölő fegyverekkel, hanem kotkodácsoló tyúkketrecekkel, csivalkodó gyerekekkel, ahogy egy élő, színesen élő, élni szerető nép találja meg a maga hazáját. A papok szerepe pedig abban volt, hogy nekik kellett, mint egy élő falként odaállni a Jordánba, és imádságaikkal, bátorságukkal föltartóztatni a veszedelmet, amitől a kicsik, a gyöngék, az övéik, az ő népük abban a pillanatban rettegett vagy visszatorpant volna. És nem jött a mindent elborító víz, míg mindenki át nem ért. A természetnek ez a különös működése itt Isten titkai közé tartozik. Mindig is foglalkoztatta a Biblia magyarázókat is az, hogy hogy is van ez. Isten, ha teremt egy világot, amiben rend és törvényszerűség van, akkor azt nem függeszti fel időről időre, nem mondhatjuk azt, hogy Istennek muszáj időről időre kikapcsolni a rendszert azért, hogy véghez vihesse azt, amit akar. Csak azt tudjuk, hogy mi ennek a világnak a titkait csak részben értjük meg. A régi biblia magyarázók ilyesmiket mondtak, hogy a 6. teremtési nap vége felé Isten még teremtett egy pár olyan dolgot, ami nem általában működik, csak működni fog az emberiség történelme során időnként, egyszer-egyszer. A föld szája, amire a múltkor hivatkoztam, ami megnyílt, hogy befogadja a lázadó, Mózes ellen lázadó embereknek a gyülevész hadát, vagy a szamár szája, ami megnyílt, hogy megszólaljon ezeket mind a régi biblia magyarázók a 6. nap végére tett isteni alkotások közé sorolják. Nem nagyon tudunk magyarázatokat adni, vannak persze, és lelkiismeretesen biblia magyarázók segítségül hívnak egyéb tudósokat is, és így például azt a csodát is, amit Ézsaiás könyvében olvasunk, amikor Ezékiás király idejében a napóra árnyéka visszament, azt is megfejteni vélik, és nem azt mondják, hogy a világban hirtelen a nap ellenkező irányba kezdett mozogni, hanem megtalálják azt a napfogyatkozást, aminek valóban ilyen hatása van, hogy az árnyék, mintha megfordulna. Ez érdekes dolog. Én minden esetre azt gondolom, hogy mindezekben a jelenésekben az a csoda mutatkozik meg fizikailag, hogy pont akkor következik be valami rendkívüli dolog, ami egyébként logikus és elfogadható a fizika világában, amikor Isten népének erre szüksége van. És ez nagy csoda. Ez jelentős dolog. Ami nagyon ritkán fordul elő, pont akkor történik meg, amikor erre szükség van. Nagyon érdekes könyvet olvastam egyszer, ha jól emlékszem, a Magdi néni fordította, vagy csak egy kis történet volt belőle ez a részlet. Egy csoport a II. Világháború alatt valamelyik óceánon egy hajón átél egy torpedó támadást, és néhányan egy tutajon mentik az életüket hetekig, és ugye nincs velük innivaló, ennivaló, és viszontagságaikat írják le. Például, amikor egyszer közeledik egy nagy zápor, és mindent összeszednek, ingüket leveszik, zubbonyukat, hogy abban egy kis vizet összegyűjtsenek, és hát az a szörnyű dolog történik, hogy elkanyarodik a közelükben ez a nagy záport hozó vihar felhő, és az egyik visszaemlékező katona, ki leírja, hogy ő korábban nagyon kétkedő ember volt, és hát olyan ambivalens érzései voltak Istennel kapcsolatban is, ott elkezd könyörögni. Még a nevét sem tudja rendesen kimondani Istennek, még ezzel is problémái vannak, de azt kéri, hogy most az egyszer fordítsa vissza ezt a felhőt, ha tényleg ő az ég és a föld ura. És mondogatja ezeket az imákat, és visszafordul a felhő, és elhozza nekik azt a kis esővizet, amivel hát még egy kicsit ki tudnak tartani. Biztos hit nélkül mindenki azt mondaná, hogy ó, hát erre van magyarázat. Persze, hogy van rá magyarázat, de az is biztos, hogy annak, aki ott ebben a helyzetben Istent megszólítja, Ez egy meggyőző bizonyíték arra, hogy van valaki a vonal túlsó felén, vagy ma már nem is így beszélünk a vonalról, mert nem kábeleken, hanem a mobiltelefon segítségével valamilyen láthatatlan hullámokon társalkodunk egymással. Szóval, ami a fizika világában van, hogy nem működne az a hitnek a világában is, és miért ne lenne valaki, ha láthatatlan is az imáink túlsó oldalán. Hát visszatérve ide a történethez, a honfoglaláshoz, mert nagyon elkalandoztam megint, Józsué kezdi birtokba venni a seregekkel az ígéret földjét, és egy helyütt, egy városnak a lakói, akiket itt megemlít az ige, ezek a gibeoniták, meghallják, hogy milyen nagy győzelmeket aratott Izrael népe Jerikó felett, Ái felett, és egy ravasz cselhez folyamodnak, hogy megmentsék életüket. Küldöttséget küldenek Józsuéhoz, penészes kenyér van a zsákjukban, a küldötteknek röngyös ruhában érkeznek, és előadják, hogy amikor elindultak, még puha meleg volt a kenyér, és épp is új volt a sarujuk, nagyon messziről jönnek, de hát hallják, hogy milyen erős nép, Izrael népe, és hogy az Úr velük van, kössenek meg nem támadási szerződést. És nem kérdezik meg az Urat, meg nem támadási szerződést kötnek a gibeonitákkal, és akkor derül ki, hogy valahol itt a szomszédból indultak el. Rongyos bocskorban, penészes kenyérhéjjal, és bizony becsapták, félrevezették a katonákat, ez a hadviselésben nem ritka dolog, meg a mindennapi életben sem, de az adott szó fontos. És akkor is, hogyha ellenségről van szó, ha szavukat adták, hogy nem bántják őket, ha szavukat adták a meg nem támadási és kölcsönös segítségnyújtási megállapodásban, akkor ezt tartják is magukat így, amikor a környező népek árulással vádolva a gibeonitákat összegyűlnek ellenük, hogy ezt a várost elpusztítsák, üzennek Józsuénak a gibeoniták, jöjj a segítségünkre, mert hát szövetségesek vagyunk. És ekkor körülbelül 35 kilométert gyalogolva erőltetett menetben Józsué serege hátba támadja a gibeonitákat ostromló öt királyt és seregeit, és pillanatok alatt győzedelmeskedik felettük, de itt az ige két dolgot említ. Az egyik, hogy az Úr maga is harcolt értük. Nekik oda kellett menni erőltetett menetben. És ez az egyik fontos üzenete ennek a szakasznak, hogy van egy ilyen meg nem támadási és együttműködési titkos szerződés bennünk, függetlenül attól, hogy tiszta körülmények között, vagy bennünket félrevezetve, átejtve kötötték ezt velünk emberek. Akár szimpatikusak, akár nem szimpatikusak, így is fordíthatnám. Akár tetszik nekünk az, ahogyan gondolkodnak, akár nem tetszik. De ha szükségben vannak, kötelesek vagyunk értük kockázatot vállalni, és ügyükben, hát lelkiképpen fegyvert ragadni, mert nincs szó itt arról, hogy korszerű fegyvereket fogva kellene bárki mellé odaállnunk. Tehát fontos tanulság ez a mi számunkra, hogy érzékenyen kell reagálnunk a ránk bízottak kiszolgáltatottságára, meg kell hallanunk a hívó szavukat, mondom akkor is, hogyha ez a kapcsolat úgy nem szívünk szerint és ízlésünk szerint való, de Isten elkötelezett bennünket önmaga mellett. Megértjük azt az Istent, aki jókra és gonoszokra egyaránt felhozza az ő napját. Igen, Isten nem tesz különbséget, ha már a napnál tartunk, a jók napja és a rosszak napja között az egyik fényes, sugárzó, érlelő, áldást osztó, lebarnítja az embernek a bőrét finoman persze, hogy ne süljön fel, a gonoszok napja pedig leéget, feketévé tesz, vagy eleve már pislogva feketén vakon jön fel, nem is keleten, hanem nyugaton forgathatják a házukat, hajójukat, bármiüket a másik irányba, mert Isten megtréfálja őket, nem tréfálja meg. Jókra és gonoszokra ugyanott, ugyanakkor hozza fel az ő napját, és arra tanít bennünket, hogy mi mindig exponáljuk magunkat, mindig legyünk készek odaállni a jó ügyekben az ő oldalára. És az a nagy kérdés ennek a történetünknek ma, igen, hogy melyik oldalon vagy ebben a furcsa történetben, nem az, hogy hogy tud fizikailag megállni a nap, nem tudjuk, senki nem tudja ezt megoldani. Olvastam egyszer egy elég jámbor iratot arról, hogy valami fizikus kiszámolta volna, hogy az emberiség idő történetéből eltűnt egy nap, és mivel itt arról van szó, hogy majdnem egy teljes napig nem nyugodott le a nap, meg az Ezékiás történetében, hogy visszament a napórán az árnyék, ebből kiszámolta, hogy ez az az elveszett nap. Na de hát mihez viszonyítva tudja kiszámolni, hogy hány nap telt el a világ teremtésétől fogva, ezt nem tudjuk, nem értjük meg ezt a történetet, nincs erre igazán fizikai magyarázat. De a nagy kérdés az, hogy melyik oldalról nézed a napot? Az egyik oldalon azok állnak ebben a történetben, akik hisznek a nap istenségében, és abban, hogy ez a nap őket szolgálja a maguk erőszakos tetteiben. A nap egy Isten, aki szolgálja az erőszakos célokat maguk előtt kitűzött szövetségeseket, akik majd leszámolnak a gibeonitákkal. Szolgálja őket, miközben majd megütköznek Izrael fiaival, és akkor is, hogyha ez a friss sereg erősebb, mint ők, akkor is a nap, a korán beálló sötétség, a hirtelen leszálló nap, mert ott hamarabb rövidebb az alkony, hamarabb tűnik el a nap, majd megsegíti őket, akik nagyobb helyismerettel rendelkeznek. Tehát az ő győzelmüket fogja szolgálni. De nem az ő győzelmüket szolgálja, mert a másik oldalon azok vannak, akik túlnéznek a napon. Ahogy annak idején Mózes, ő fogalmazza meg először azt, ami Mózes első könyvének az elején van, Egyiptomban, ahol ugyanígy istenként imádták a napot, ő fogalmazza meg azt, hogy az csak egy lámpa, az nem Isten, az csak egy lámpa. Ahogy kedves paraszt emberek mondták annak idején ott Nyíregyháza környékén, egy viharlámpa. Igaz, hogy hozzátették némelyek közülük nagyon mókásan, nem hívén abban, hogy a nap nagyobb, mint a föld, hogy hát igen, mert kilátott olyat, hogy nagyobb a viharlámpa, mint az istálló. És valami igazság volt az ő okoskodásukban is, innen nézve persze egy kisebb a nap. Tehát a fizikából tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát melyik oldalon állsz? Melyik oldalról nézed a napot? Az a nap az Úr napja-e, amelyben igazságot oszt, amelyben világosságot és üdvösséget ad, amelyben az ítélete felett is diadalmaskodik majd az irgalmassága, vagy a nap, amely akkor tűnik el és akkor bukkan fel, amikor a mi emberi erőszakos elképzeléseinket szeretnénk sikerre juttatni, melyik oldalon állsz ebben az ütközetben? Ez ennek a történetnek a nagy kérdése. Jól emlékszem, ezelőtt több mint 30 évvel, már majdnem 40 évvel ezelőtt történt egyszer, Vitas néni fog rá jól emlékezni, mert közös élményünk volt, a kispesti gyülekezetben szolgáltunk akkor, és mi kis egyházunk történetében ez egy szomorú időszak volt, a az állami egyházügyi hivatallal és a mögötte álló egyházellenes hatalmakkal küzdöttünk, és hát szegény megtévedt önjelölt egyházvezetőink együttműködve a hatóságokkal lelakatoltatták kispesti imatermünknek az ajtaját, és mi pedig úgy láttuk, hogy ott az Isten tiszteletet kell folytatni, és nem valami buta emberi vagy gyáva elgondolást szolgálni. Kinyitottuk az imatermet, tartottuk tovább az Isten tiszteletet, aztán egyszer egy házkutatás során elvitték tőlem a teremnek a kulcsait, hogy végleg megszüntessék ott az engedetlenséget, ahogy az egyház akkori vezetői ezt nevezték, és nekem eszembe jutott, hogy van egy másik kulcs is oda a teremhez, és még boldog hahotával elmentek a nyomozók ezzel a kulccsal, én fölültem a motoromra, elmentem és kicseréltem a zárat a imaterem ajtaján, majd hazamentem ezután, és egy barátom érkezett éppen oda hozzánk, és égtelen haragra kerjedt, amikor elmondtam neki ezt a történetet, és azt rikácsoltam, meg is hökkentem, hogy miért haragszik így ennyire, hogy mit képzelsz, te bolond, mondta ő, nyertél egy napot ezzel, mert úgyis visszajönnek, és úgyis hát kicserélik majd az állat. Körülbelül egy hónapot nyertünk, azért nem mertek egy hónapig hozzányúlni, de nekem akkor jutott eszembe ez az ige. Többek között ez az ige is, amiről most beszélünk. És azt mondtam neki, hogy tudod mit, Jóska, így hívták. Lehet, hogy egy napot nyertem. De bárcsak mindenki legalább egy napig szembe tudna fordulni azokkal az akaratokkal, amelyek Isten országával szembe feszülnek. A gyávasággal, a sötétséggel, a butasággal. Bárcsak egy napig szembe fordulna mindenki vele. És eszembe jutott akkor a 90. Zsoltárból ez az ige, hogy előtted annyi ezer esztendő, mint egy nap, amelyik elmúlt. Visszatekintve a tegnapi napra jut eszembe az, hogy igen, Isten előtt ezer esztendő ennyi, mint az elmúlt tegnapi nap, vagy mint egy őrjárásnyi idő, éjjel. Igen, Istennél ez az egy nap, amíg ellenállunk a gonosznak is, olyan, mintha ezer esztendő telt volna el, és az ezer esztendő az már öröknek a szinonimája. Hát melyik oldalon állsz legalább egy napig? Ez a kérdés. Majdnem teljesen egy napig. Vajon van-e erőd csak erre a napra győzni azokkal a szándékokkal szemben, amelyek megkeserítik a gyöngék életét, amelyek utat engednek gyáván a hatalom szándékainak. Csak egy nap a tiéd. Csak ez a mai nap az, amiben fontos, hogy mit teszel. És ennek az igének ez a nagy üzenete a mi számunkra. Józsué és serege egész éjjel erőltetett menetben igyekezett arra a helyre, ahol egy napig együtt volt azokkal, akiknek ez a nap élet-halál kérdése volt. És megállította az időt, megállította a napot, mert megáll mindig a nap, megáll az idő ott, ahol a körülmények, a fizika, vagy a politika, vagy az egyéb emberi dolgok törvényei szerint így vagy úgy kellene alakulni a dolgoknak, de te megállíthatod, ha az Úr ügyét harcolod, ha ő mellette állsz. És így egészen más lesz az a nap, amelyen Isten diadalmaskodik. Kérdés, hogy honnan nézed? Az a nap, amelyen sötétség volt 3 órán át, és az egyik oldalról mindenek elvesztésének, teljes vereségnek tűnt, gyászolt ég és föld, és akkor vitte megváltásunkat véghez az Úr. A nap, amely sötétté lesz délben is akár, ahogy másutt olvasunk erről, sőt, Ézsaiás egy helyütt még olyat is mond, hogy fel sem kél, a nap, vagy megsötétedik délben, vagy ítéletet jelent mások számára, de neked a győzelem napja lehet, mert az Úr szemével és az Úr szándékai szerint vagy erőltetett menetben jelen. Mondom, annak ellenére, hogy aki mellé odaálltál, ezt megérdemli, rászolgált-e, vagy rokon szenves-e. És itt van azután a majdnemben benne az az üzenet is, hogy ez nem Józsuénak a sikere. Mózes nagyon jó érzékkel változtatta meg Hósea nevét Jehósuára. A győztes, a diadalmas, a győző nevét arra, hogy Isten az, aki diadalt, szabadítást szerez. Majdnem egy napig állt a nap, majdnem Józsuén múlt ez a dolog, de az Úr hadakozott az ő népéért, és a siker ebben van elrejtve, ebben a gondolatban. Nem lényegtelen ez a majdnem egy nap. Nem lényegtelen kérdés, hogy oda ment-e minden erejét összeszedve Józsué, és részt vette ebben. De az igazi diadal annak a kezében van, aki teremtette a mennyet és a földet, aki a napot mozgatja hűségesen, minden nap üzenve ezzel nekünk, hogy kiszámíthatók és jók az ő szándékai, aki az élet ura, és ha az ég és a föld és a nap maga is megsötétedik, lehull és eltűnik, hogy használjam a Biblia kifejezéseit, Isten hősége akkor sem változik meg, mert az nem fizika, az nem teológia, az nem politika, hanem Isten a hűséges és igazmondó, és bennünket szerető és értünk mindent odaadó Isten ígérete. Áldjon meg bennünket az Úr, és találjon a nagy küzdelmekben majdnem egy egész napig bennünket a jó oldalon. Amen.